nem tudom, mi volt a motiváció, de ő nagyon akart nekünk pénzt adni. Ami hülyén hangzik, hogy így az ember több 10 milliót így oda akar adni, meg ez nem csak úgy, hogy odaadja, hanem mi a részesedésért cserébe, meg az erősen beleszóltak volna, hogy, hogy hogy csináljuk a dolgokat. De hogy, ahogy is mondod, nem tudom, mi volt a motivációja, de ő nagyon, mondjuk úgy, nagyon nyitott volt arra, hogy, hogy befektessen ebbe a dologba. És hiszen ezt furcsáltam, hogy én magamba akkoriban nem fektettem volna be.
De lehet, látta benne a potenciát, nem? De nem tudom, de kurva sokan voltunk.
De a dogba szerintem amúgy sem férnek be többet, mint 500, nem?
Hát, szerintem nem.
Vagy ha nagyon bepréselik őket,
hát igen, még úgy, hogy még a WC-be is a plafonon vannak, akkor lehet.
Igen.
De volt olyan, hogy de annyian voltunk, hogy kimentünk a teraszra, ott van egy teraszos része, és így bent a DJ, nem tudom, valamilyen retro slágert rakott be, és tudod, elkezdtek így dum-dum így dübögni a lábak, és mondjuk így hullámzott az egész így. Szólt is a DJ, hogy álljunk le, mert el fog süllyedni.
Ez jó.
Ez kajak.
Ez jó, és lehet nem is viccelt.
Totál nem úgy tűnt, tehát mindenkinek ilyen riadt feje volt, így és így most fog leszakadni alattunk.
Csináltam 5 TikTok klipet az előző videóból. Egyik se olyan érdekes igazából. Az egyiknek most van ilyen 200 valamennyi megtekintése.
Vágott, elértük a 20 ezeret azzal a másikkal?
Láttam.
Brutális.
Láttam.
Az ilyen orosháza kb.
Egész orosháza látta a videót.
Kb. Ez brutális.
És vannak lájkok, meg szereztünk 2 feliratkozót YouTube-ra.
Igen, azt láttam.
Ami sanszos a TikTokra jött.
Valószínű.
Ahogy látom, TikTokon azok mennek, azok a videók, amelyek ilyen, vagy ilyen sztorizósak, tehát elmond valaki egy történetet, vagy pedig bétel, tehát valami, elkezd valami történet, vagy elkezd csinálni valamit, és az ember így kíváncsi, hogy na, mi lesz a vége, és akkor így, mivel több a watch time, ezért a TikTok több embernek bedobja.
Vágom, világos.
Tehát például, aztán ez csak egy tip, nem tudom, hogy működik, de én is látok egy csomó olyan videót, nekem is feldob a TikTok olyan videókat, ahol ami az egész csak egy bait. Tehát nem történik semmi a videóban, például van egy, mit tudom én, egy, valami srác, ott van egy magas épületnek a szélén, mintha le akarna ugrani, és hogy hú, most leugrik, aztán nem történik semmi.
Ja.
Vagy amikor a medencébe beleugrik valaki, és így nem, mégse ugrik bele. És így végignézed, és a végén pedig nem történik semmi.
Csak megkopta a watch time-ot.
Igen, nem tudom, hogy működik a TikTok. Annyira
még nincs így kifürkészve, nem? Tehát,
hogy... Aha. Meg szerintem ez is olyan lesz később, mint a Google, hogy a Google-ra is tudod pontosan, hogy hogyan rankolja az oldalakat. Csak így tippeled, hogy valahogy ez a fontos neki, meg az a fontos, de nem tudod pontosan.
Igen.
A TikToknál is így. Mondom, a storytelling videók, amik jók, ezek a bételős videók, a kutyás videók, amik mennek. Meg nyilván, ami az egész platformnak a lényeg, az ilyen táncolós videók.
Csajos táncolós videók.
Igen, de a kutyás videókra, nagyon sok kutyás videó van. Van több olyan account, ami kutyákról szól csak.
És népszerű.
Aha.
Sziasztok, ez itt a Content Café legújabb adása, és a mai témánk a startupok világa lesz, és specifikusan Attilának a startup vállalkozásán keresztül mutassuk be ennek a világnak a különböző aspektusait. Ugye a vállalkozásodnak a neve, és azt konkrétan a szoftverednek a neve PriceMind volt, és mondd el, légy szíves, hogy ez a PriceMind, ez konkrétan mit csinált? Mi volt a funkciója ennek a szoftvernek?
Szóval a szoftver igazából azt csinálta, hogy egyrészt webáruházaknak készült, és abban segített, hogy egy webáruház össze tudja hasonlítani a saját árait a versenytársak áraival. És ezáltal így versenyképesebbek voltak az árak tekintetében, meg ugye mivel nagyon sokszor változnak az árak az elkereskedelemben, akár napi szinten bizonyos weboldalak esetében, így ez a szoftver segített nekik így folyamatosan egy gyakorlatilag egy szemet ott tartani a piacon, és így biztosra mehettek, vagy így nagyobb esély volt arra, hogy a saját áraik az éppen aktuálisan a piachoz vannak igazítva.
Honnan jött ez, hogy pont ez a szoftver, tehát hogy annyiféle fajta ilyen vállalkozás van a piacon, hogy miért pont ezt választottad?
Alapvetően onnan indult ki az egész, hogy én, tehát amikor elkezdtük a szoftvert, akkor tehát én dolgoztam egyedül így a technikai oldalon, és előtte nekem volt egy ilyen szakmai blogom, úgymond, ilyen programozói, kódolós blog, ahol engem akkoriban még nem, tehát a PriceMind előtt még nem érdekelt maga ez a vállalkozósdi, csak maga a fejlesztői része. Viszont ahogy elkezdtem csinálni ezt a fejlesztői blogot, így sokkal inkább elkezdett érdekelni a dolgoknak a marketing oldala, illetve maga ez az egész üzleti rész, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy nem tudom, egy vagy két év telt el a szakmai blogom indulása óta, és volt rajta, nem tudom, havonta, akkoriban ilyen havonta, nem tudom, 5000 megtekintés, ami tisztán Google-ből jött, organikusan, nem fizetett hirdetésekkel vagy ilyesmi. Azóta már több van rajta, de akkor még csak 5000 volt, és akkor rájöttem, hogy ezekkel lehetnek valamit kezdeni ezekkel az emberekkel, akik meglátogatják a weboldalt, mert ugye ők is érdeklődnek az iránt, a téma iránt, amiről én írok. És az első lépés, ami így túllépett azon, hogy én csak ilyen fejlesztő vagyok, vagy hogy programozóként tevékenykedek, az volt, hogy építettem egy e-mail listát. Tehát elkezdtem az e-mail címeket gyűjteni, és elkezdtem e-mail marketingbe jobban beleásni magam, hogy kell ezt csinálni, mire ez jó, vagy hogy mire jó ez, és végül elkezdtem keresgélni üzleti modellek után, hogy hogyan lehetne ebből a weboldalból bevételt szerezni. Mm-hmm. Alapvetően maga a vállalkozás érdekelt, de ugye a vállalkozásnak része az, hogy bevételt termel, nyilván. És az egyik ilyen, amivel találkoztam, ugye nyilván, hogy valami infoterméket csinálsz, ami mindig ott volt, mert az a webold, vagy a blog az egy adott technológiáról szólt, ahol akkoriban még nagy rés volt ez, hogy nem volt egy jó edukációs kurzus a neten, tehát akkor még ennek lett is volna értelme. De én nem akartam csinálni ilyen kurzust, hanem tényleg akartam valami más típusú vállalkozást, és elkezdtem nézelődni, hogy jó, akkor hol használják, milyen iparágokban használják ezt a technológiát, amit én csináltam, ami web scraping.
Aha.
Tehát ez a web scraping, úgy hívják, ami annyi, hogy weboldalakból szedsz ki struktúrált adatot. Ami ugye nyilván a magja volt később a PriceMind-nak, mert ott is arra volt szó, hogy weboldalakból szedett ki a szoftver adatokat, aztán meg azt feltöltött egy ilyen dashboardba, hogy egy emberi lény is tudja értelmezni az adatokat. Úgyhogy ez volt a magja az egésznek, és akkor elkezdtem kutatni ilyen más vállalkozások iránt, főleg külföldön, hogy külföldön milyen cégek vannak, amelyek hasznosítják ezt a technológiát, a web scrapinget, hogy ők hogyan csináltak ebből vállalkozást, ők mit csinálnak külföldön Amerikában, és találtam nagyjából 8-10 olyan céget, amelyek úgymond price intelligence-el foglalkoznak. És ez a price intelligence, ez meg ugye bármiféle intelligence az, hogy azt jelenti, hogy egyik kezedben ott az adat, de nem tudsz vele, tehát az még nem információ, és kell valamit csinálni az adattal ahhoz, hogy abból ténylegesen úgymond ilyen actionable insightot tudjál kiszedni, tehát valami információhoz juss, és az az intelligence része. Tehát az egyik része az az adat, a másik meg az intelligence. Uh-huh. És a price intelligence meg ezen belül az, amikor áradatokról beszélünk, ugye elkereskedelemben árakról van szó, az interneten meg van más típusú adat is, de az ára az egy nagyon fontos tényező. Az az adat, de hogy hogyan szerzünk ki az adatból információ. Tehát, hogyha tegyük fel, van egy webáruházunk, és van, nem tudom, rengeteg 10 versenytársunk, mondjuk, akkor mi be tudjuk gyűjteni, hogy a 10, akik ugyanazt a terméket árulják, akkor be tudjuk gyűjteni, hogy a 10 versenytársunk milyen árakkal dolgozik, tehát mi árulunk egy specifikus, valamilyen tévét, ezt az összes versenytársunk árulja, ők milyen áron árulják, mennyibe kerül náluk, és ezt, ezt megcsinálni 10 000-20 000 termékkel. És ez tök jó, megvan ez az adat, begyűjtötted, de hogy hogyan tudod, hogy most csökkenteni kéne az árat, emelni kéne az árat, hogy több bevételed legyen. Mert vannak olyan lehető opciók, vagy vannak olyan esetek, amikor csökkentesz az áron, és ezáltal lesz több profitod. Vagy, hogyha növelsz az áron, akkor lesz több profitod. És az egész Price Intelligence így erről szól, és megtaláltam ezeket a cégeket, főként Amerikában, Ukrajnában van egy nagyon nagy ilyen cég, mármint ami Ukrajnából indult ki, meg az egész világon vannak ilyen cégek, és akkor elkezdtem szépen edukálni magamat ebben a témakörben, és végül is innen indult ki az egész szoftver, hogy jó, Amerikában ez működik, ja, és ami a fontos volt, hogy Európában nem olyan sok cég csinálta ezt. Aha. Tehát mondom, volt akkoriban egy az ukrán cég, amely a mai napig az egyik piacvezető, akkor még kisebbek voltak. Ez ilyen 2017-ről beszélünk, és azt láttam, hogy egyrészt Európában kevés van, Magyarországon pedig egyáltalán nincs ilyen. Tehát Magyarországon ezt még webáruház oldalról is akkoriban csak a nagyon nagyok használták, akik nemzetközi piacon vannak, vagy nemzetközi piacon is. Kisebb webáruházok meg egyáltalán nem használták, nem is tudták, hogy létezik ilyen. Ami utólag derült ki, hogy nem tudták, hogy létezik ilyen, akkoriban ezt még nem tudtam, ugye. De láttam ezt a piaci rést, úgymond a magyar piacon, hogy ilyen még nincsen, és akkor ez, innen indult ki az egész ötlet, hogy csináljunk egy ilyen szoftvert.
Aha, és akkor ugye ezt te egyedül csináltad meg gyakorlatilag ezt, tehát egyedül írtad meg.
Igen, az elején igen, később, sokkal később lett egy kolléga, akit így csatlakozott hozzánk, de ő csak az utolsó, tehát másfél évig a szoftvernek a 99%-át azt egyedül csináltam, igen.
Tehát akkor a fejlesztői oldalról oké, és tehát megcsináltad ezt a PriceMind-ot, ezt a szoftvert, és akkor utána hogy nézett ki a, úgymond a startup része, tehát az üzleti része, tehát hogy hogyan indultál el, hogy hogyan fogod ezt értékesíteni?
Úgy indult el az egész, ugye tehát akkor én is ilyen 18 éves voltam, sőt, amikor még elkezdtem írni a szoftvert, akkor szerintem 17 éves voltam. Tehát fogalmam nem volt semmiről, hogy mit csinálok igazából, és az első, az jó volt, hogy tehát hogy tudtam, hogy nem tudok semmit, ezért elkezdtem tanulni, elkezdtem könyveket olvasni, elkezdtem érdeklődni a téma iránt, hogy hogyan lehet egy startupot csinálni, hogyan lehet egy vállalkozást felépíteni, és mindenhol azt mondták, hogy az első fontos dolog az, hogy még mielőtt belekezdesz a szoftverfejlesztésbe, beszélj a piaccal. Na most én ezt az információt egy év után tudtam meg, miután már kész volt a szoftver, na, valamennyire. Úgyhogy kicsit ez lemaradtam erre az infóra, de a lényeg, hogy tehát volt egy működő szoftver, ami nagyon ronda volt, tehát hogy hihetetlen, tehát éppen működött, és tehát még nem voltunk egy MVP státuszban sem. Úgyhogy ebben a szempontból nem voltam lekésve erről. De az első ilyen az volt, hogy ugye próbáltam webshopokkal beszélni, mert végülis a webshopok lettek volna az ügyfelei ennek a szoftvernek, vagy az én ügyfeleim. És emlékszem, azt csináltam, hogy kiküldtem ugye ilyen e-maileket több webshopnak, amelyekkel már rendel, tehát amik ott voltak előttem, és úgy ismertem őket, nekik kiküldtem egy e-mailt, hogy szeretnék velük, nem is tudom, mit kérte, azt hiszem csak ilyen valami interjút kértem tőlük, vagy ilyen beszélgetést, hogy érdekel az ő iparáguk, azt hiszem megemlítettem, hogy én fejlesztek egy ilyen szoftvert, és szeretném jobban megismerni ezt, hogy ők hogy dolgoznak. És ezt kiküldtem, nem tudom, nagyjából 10 webshopnak, abból 9 az vagy nem válaszolt, vagy végül nem lett semmilyen beszélgetés a dologból. Egyetlen egy cég válaszolt, és ez az egy cég, ez egy ilyen kis webshop volt, ezt azt hiszem ketten vagy hárman csinálták, ilyen családi vállalkozás volt, vagy valami hasonló, és az alapítóval, vagy a tulajdonossal tudtam beszélni, miközben ő nem tudom, azt hiszem Győrből ment Pestre az autópályán, és úgy tudtunk közben meginterjúzni, vagy úgy tudtunk beszélni így telefonon keresztül. És akkor ott beszéltünk, azt mondja, fél órát, vagy egy órát egész sokáig, és igazából csak érdekelt, hogy mert ugye nem ismertem a webshopokat, fogalmam nem volt. Ami így visszatekintve elég érdekes volt, hogy úgy akartam csinálni a webshopoknak egy szoftvert, hogy fogalmam nincs a webshopokról, meg hogy nekik milyen problémáik vannak, de ezért is volt, hogy az interjú, hogy jobban megismerni őket. És akkor az egy ilyen betegítést nyújtott, és az adta meg az első ilyen zöld lámpát, hogy ennek van értelme, mert ő mondta, hogy ennek lenne értelme, meg hogy ő használna ezt a szoftvert. Ami aztán majd később erre visszatérhetünk, hogy attól még valaki azt mondja, hogy használja, majd az még nem azt jelenti, hogy tényleg használni fogja.
Igen.
De azt mondta, hogy igen, ez érdekli őt, meg beszéltük, hogy majd, ha kész lesz, akkor majd ő használja. És az volt az első ilyen, tehát azt csináltam először, hogy így próbáltam a piaccal így valamilyen kommunikációba kerülni.
Igen, de akkor, tehát jól értem, hogy itt egyértelműen outbound marketinget folytattál. Tehát...
Hát akkoriban én ezeket még nem tudtam, tehát akkoriban, hogy most hogy kéne marketingezni, tehát fogalmam nem volt akkoriban semmire, vagy nem annyira, tehát email marketinget akkor csináltam, kereső optimalizálás, de tehát maga az, hogy egy startupot, tehát ez nevezhetjük ez marketingnek, mert az, de itt még az ötlet validáció szakaszban volt a dolog, és ehhez kellett valamilyen tehát ilyen piaci perspektíva.
Aha.
Tehát ez még nem ott tartott, hogy van egy szoftverem, szeretném eladni, hanem ott tartott, hogy szeretnék többet megtudni az iparágról.
Igen, de végül is valamennyire pozícionáltad is, tehát hogy az is ugye marketing, hogy belőtted, hogy oké, ezt nagyjából a webshopoknak szánod.
Tehát... Ebben a tekintetben egy könnyű dolgom volt, mert nem találtam ki új dolgot. Tehát abban a szempontból ez a startup az nem volt olyan érdekes, hogy nem egy nagyon új dolog volt, hanem tudtam, hogy ennek van piaca külföldön. Azt nem tudtam, hogy Magyarországon van a piaca. Tehát azt nem tudtam, azt próbáltam kideríteni ezzel az interjúval.
Oké, megvolt a zöld lámpa, hogy akkor ennek van értelme, van rá esetleg potenciális vevő, és utána hogyan tovább? Tehát, hogy eltetted a feedbacket, és akkor azzal mit kezdtél a visszajelzésekkel?
Igazából, tehát tényleg csak arra volt szükségem akkoriban, hogy beszélni akartam egy webáruház tulajdonossal, hogy ennek van értelme egyáltalán. Mert ha azt mondja, hogy nincs értelme, akkor abba hagyom.
Uh-huh.
De mivel azt mondta, hogy van, ezért folytatom tovább a szoftvernek a fejlesztését.
Uh-huh.
És ez volt 2017-nek így a... Azt hiszem 2017 február környékén beszéltem ezzel a webáruház tulajdonossal, és utána pedig sokáig... Tehát én akartam csinálni a szoftvert, akartam rajta dolgozni. Gyakorlatilag csak egy kifogás kellett egy webáruház iparágban tevékenykedő szemétől, hogy azt mondja, hogy igen, ennek van értelme.
Aha, vágom.
Megkaptam azt az egy feedbacket, hogy ennek van értelme, csináld, és akkor nekem annyi kellett. Mert mondom, akkor még nagyon ilyen technológiai fókuszú ember voltam.
Igen, igen.
Aztán később ez változott, de akkor még nagyon én akartam ezt a szoftveren dolgozni. Mert szerettem rajta dolgozni. Ekkor kezdett el érdekelni a marketing oldala a dolgoknak. És igen, tehát így folyamatosan, ahogy telt az idő, tehát valószínűleg már 2017 elején már nekem én azt akartam, hogy legyen egy fejlesztő, aki nem én vagyok.
Aha, világos.
Csak ez nem volt egyszerű, mert nem ismertem olyat, aki legalább olyan jó fejlesztő, mint én. És ez, tehát nem az, hogy olyan jó fejlesztő voltam, nyilván nem az, hanem csak aki... Mert én, tehát ez a pont az, hogy én sem voltam olyan jó fejlesztő. És tudtam, hogyha valaki nálam rosszabb, akkor ő nem fog tudni hozzányúlni a kódhoz.
Aha.
Mert én is csak úgy éppen. Tehát én is ott voltam a határon, hogy én ennyit tudok. Tehát én ennél jobbat nem tudok gyártani.
Aha.
Mert tanultam ugye folyamatosan. Meg hát igazából ez volt az első olyan igazi webalkalmazás, amit csináltam. Ezzel tanultam meg az ilyen webes frameworköket használni. Tehát ez nekem egy ilyen tanuló út volt.
Uh-huh.
Aztán később egyébként, hogyha lett volna a startupból nagyobb vállalkozás, hosszú távon le kellett volna cserélni a kódnak így a 70%-et valószínűleg, mert nem volt jó. Így utólag, vagy így, tehát így visszanézve. De a lényeg, hogy én akartam egy fejlesztőt találni, nem, ez később, tehát ilyen másfél évvel később, vagy egy évvel később ez sikerült is, sokkal később, viszont ugye az egyetem miatt. Aha. Mert ekkor 2017-ben kezdtem egyetemre járni, szeptemberben.
Igen.
És akkor azáltal, hogy több embert így megismertem, és úgy sikerült egy fejlesztővel így összeállni, meg több emberrel is közben.
Oké, tehát a fejlesztő jó oldalról így okés voltál, találtál fejlesztőt is, és az üzleti oldalról, tehát konkrétan a sales, a marketing, ez a menni és eladni a terméket, ott volt a üzlettársa rész, hogy zajlott ez a rész?
Az egyetem miatt megismerkedtem több emberrel, uh-huh. így egyetemistákkal, és végül is egy ideig, tehát volt egy olyan pont, ahol öten voltunk a csapatba, egy rövid ideig, de aztán meg ez úgy nem működött, és végül is, tehát volt 2017 őszén mondjuk, volt olyan 2-3 hónapos időszak, amikor így mondjuk öten voltunk a csapatba, uh-huh. de ez ugye az én hibámban, én azt gondolom, hogy ez így nem működött, legfőképpen, mert nem tudtam, hogy kell embereket menedzselni, igazából nagyon sok dolgot nem tudtam, amit most már tudok, meg másképp csinálnám a dolgokat, de akkor még nagyon sok dolgot nem tudtam, és emiatt végül csak 2018-tól kezdve ketten csináltuk. Ekkor még nem a fejlesztővel, mert vele csak később ismerkedtem meg, vagy később jött a csapathoz, ekkor egy ilyen olyan embert, olyan üzleti partnerem lett, akinek szintén nem volt tapasztalata ilyen vállalkozásokkal kapcsolatban, viszont ő sokkal jobb volt az értékesítés oldalon. Mm. És azt tudtam, hogy az fontos, hogy az értékesítés legyen valaki, aki jól tudja csinálni, meg aki azzal tud foglalkozni, és egy fókusz tud rárakni. Mert ugye én csináltam a szoftvert, az nem igazán működött, hogy én csinálom a szoftvert, és akkor egyik pillanatban programozok, másik pillanatban megpróbálom eladni. Az így nagyon nehéz volt az így megtalálni azt, hogy mind a kettőre egyenlő fókusz menjen. Időtekintetében is, meg így fejben nem könnyű egyik pillanatra a másikra átállni onnan, hogy fejlesztesz egy funkciót, meg bugokat javítasz, igen. Másik pillanatban meg válaszol, amikor megkérdezi az ügyfél, hogy ez a funkció hogy működik, akkor keresed azt a választ, hogy most elmondd, hogy konkrétan tényleg hogy működik, vagy pedig elmondd azt a választ, amit hallani akar, igen. És így. Tehát nem nehezen találtam meg ezt a középutat. És akkor ezért kellett egy értékesítő, vagy valaki, aki ilyen CSS-esebb, és az egyetem miatt megismerkedtem vele, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni, és akkor ez aztán így ment sokáig.
Jó. És milyen akadályba ütköztetek, amit tényleg egy olyan akadályba, hogy megtorpantál? Milyen nehézségek voltak?
Hát az volt a nehézség igazából, hogy tehát azt elengedtem, hogy akarok egy tökéletes szoftvert csinálni, mert rájöttem, hogy az nagyon sok idő kéne. És mert az volt a nehézség, hogy elkezdtünk kopogtatni ajtókon, uh-huh. elmentünk ügyfelekhez, és volt érdeklődés a legtöbb helyen, tehát szinte sehonnan, ahol sikerült egy beszélgetést elintézni, egy meetinget, ott, ha jól emlékszem, mindenhol az lett a vége, hogy ők benne vannak, hogy csináljuk. Csak bevételt ebből még nem tudtunk generálni, mert annyira nem volt jó a szoftver. Meg mi se tudtuk, hogy ez most jó tényleg, ez működni fog, ezért nem is mertünk volna elkérni ezért pénzt. Uh-huh. Meg valószínűleg nem is fizettek volna érte, mert mi se tudtuk még ezt, hogy hogyan is kéne eladni ezt a dolgot. Mert mondom, az volt a probléma, hogy mindenkit edukálni kellett, és talán ez volt a legfőbb probléma, hogy az összes ügyfelet a nulláról kellett edukálni, hogy ez micsoda, hogy mi ez a price intelligence, vagy nem is az, hogy mi ez a price intelligence, mert ez tök mindegy, hogy hívjuk, hanem csak, hogy miért jó az, hogyha monitorozod a versenytársak árait, mert azt mondtam, hogy Magyarországon ezt még akkoriban nem csinálták.
Igen.
És nagyon sok az edukációval ment el. Meg hát a szokásos ilyenkor, hogy az ügyfél az egyik meetingen lelkes, azt mondja, hogy csináljuk, egy hét múlva meg már nem is emlékszik ránk. Tehát ez így, azóta rájöttem, hogy ez úgy normális, és muszáj follow-up-olni, meg ki kell alakítani folyamatokat, de akkor ezt még nem tudtuk. És itt a legnagyobb kihívás az ez volt, hogy vannak érdeklődők, volt 4-5 komolyabb érdeklődő, de valahogy nem tudtunk egyről a kettőre jutni senkivel. Uh-huh. Mert igazából ez a szoftver csak akkor működött, hogyha valaki, tehát az nem volt elég, hogy valaki használja a szoftvert egyszer, mondjuk bele kattint, hanem ezt napi szinten kellett volna használni. És tehát edukálnia kellett volna magát az ügyfélnek a szoftverrel kapcsolatban, és ez volt a legnagyobb kihívás, hogy az ügyfélnek nagyon sok időt kellett volna törődni azzal, hogy neki ez megérje egyáltalán. Tehát nem volt elég az, hogy felszetapoltuk az egész szoftvert, és akkor kész, onnantól kezdve az ügyfélnél minden probléma meg van oldva, hanem nem, ott kezdődött el az igazi rész az ügyfél részéről, hogy neki minden nap kellett volna vele foglalkoznia, és ugye nyilván nem foglalkoztak vele.
És olyat nem próbáltatok, hogy mondjuk ingyen odaadni az ügyfélnek, mint egy ilyen trial módon, és megnézni, hogy egyáltalán ez hogyan működik ügyfél oldalról, vevői oldalról, hogyan tudják ezt hasznosítani, mennyi idő, amíg így beletanulnak és rendszeresítik, ez ilyen ambícióitok nem voltak?
De ezt csináltuk, tehát ingyen adtuk oda mindenkinek, akinek odaadtuk, viszont tehát ez úgy nézett ki nálunk, hogy megbeszéltük az ügyféllel egy meetingen, vagy ha három meetingre volt szükség, akkor három meetingen, hogy akarja használni, szépen beregisztráltattuk ebbe a szoftverbe, volt egy fiókja, ami szépen feltöltöttük a háttérbe a dolgokat neki, az adatokkal feltöltöttük a szoftvert, mert ugye a szoftver azt csinálta, hogy tehát megmondta az ügyfél, hogy neki ez a webshopja, megmondta, hogy ez a négy legfontosabb versenytársa, és mi beállítottuk a szoftverbe, hogy jó, rendben, akkor ez az ügyfél webshop, a többi pedig a versenytárs, és akkor így ehhez képes monitorozta az árakat. Aha. És akkor az ügyfél látta, hogy jó, ez a termék, ez nálam a legdrágább, akkor lehet így csökkenteni kéne az árat, ez a termék, ez nálam a legolcsóbb, és lehet, hogy növelnem kéne az árat, mert ha néhány százalékon növelem az árat, még akkor is én vagyok a legolcsóbb, tehát ha valaki ár szerint megy, akkor még mindig engem választanak, viszont több a profitom, hogyha növelek az árom. Nem Aha. tudom, ez így érthető.
Igen, de hogy itt azt nem értem, hogy ugyanolyan termék volt a versenytársaknál is.
Igen, tehát ez akkor működött csak ez a szoftver, vagy hát legfőképpen akkor működött, hogyha ugyanazt a terméket árult a több webshop.
Uh-huh.
Tehát pontosan kopra ugyanaz a termék kellett, hogy legyen az egyik webshopba, meg a másik webshopba. Tehát ez nem igazán működött olyan iparágokba, vagy olyan termékek esetében, ahol ilyen egyedi termékek van.
Világos, persze.
Ott csak úgy működhetett volna, hogyha azt mondjuk, hogy itt van kettő termék, és manuálisan azt mondjuk, hogy ezt a kettő terméket hasonlítsd össze.
Uh-huh.
Csak az is működött volna automatán, de igazából ez az ilyen típusú price intelligence az akkor jó, hogyha ugyanaz a termék van árulva több webshopba. És tehát ez így működött volna, és alapból az lett volna, ugye a legnagyobb ilyen technológiai kihívás ebben az volt, hogy feltölteni a szoftver adatokkal. És ez sokszor van ez, hogy adatokat nehéz megszerezni, nehéz eljutatni a szoftverbe, és itt is ez volt, de ezt mi bevállaltuk, hogy mi meg feltöltöttük az adatokkal a szoftvert, és akkor az ügyfélnek semmi más dolga nem lett volna, csak megnyitni az alkalmazást, és látja a dolgokat. Tehát ennyi lett volna a dolga. Csak ugye ezt meg kellett volna csinálni minden nap, és a másik része az az volt, mert még nem is kellett megnyitnia, mert kész, csináltunk egy olyan modult, ami küld automatikusan egy ilyen e-mail riportot, hogy naponta vagy hetente, ahogy akarta az ügyfél, ahol ott van ilyen összefoglaló, hogy milyen változások történtek a piacon árak tekintetében. Csak itt mindig az volt, hogy 10 e-mailből egy az, ami tényleg hasznos volt. Mert valamikor olyan árváltozás történt, ami nem igazán, tehát attól, hogy egy versenytárs csökkenti az árát, te nem feltétlenül akarod csökkenteni a saját áradat. És emiatt nagyon sok olyan e-mail volt, ami egyetlen volt hasznos az ügyfélnek. Uh-huh. Tehát így neki kellett kibogarászni, hogy mi az, ami neki hasznos. És ez volt így a probléma, hogy hiába adjuk neki ingyen a szoftvert, hiába tesszük minél könnyebbé az, hogy ő lássa ezt az intelligence részét az egésznek, hogy mit tegyen az árakkal, vagy hogyan változtasson, hogy több profitja legyen. Ez akkor is neki több, tehát ez neki időbefektetés volt. És akkoriban ezt még nem tudtuk bebizonyítani, hogy ha belefektesz, mit tudom, heti 10 órát, akkor ennyi százalékos profit növekedés lesz. Tehát ilyesmit nem tudtunk bebizonyítani.
Ugye mondtad, hogy Magyarországon ez még elég gyerekcipőbe járt. ez a Price Intelligence rész. Arra emlékszem, hogy jártatok Pestre, voltatok többször Pesten, de hogy...
Terveztük.
Szerintem voltatok amúgy, nem?
Nem voltunk Szeged, itt Szegeden voltunk, Csongrád megyében voltunk többször, de Pestre csak terveztük. De amikor az jött, hogy menjünk el Pestre ügyfelekhez, mert lettek volna jelöltek, akik mehetünk volna, addigra már abba hagytuk ezt a startuposdét.
Aha, és külföld nem jött szóba sose? Mert hogy külföldön esetleg jobban tudják, mi ez?
Hát az volt a helyzet, tehát külföld nyilván szóba jött, meg közben szóba került az, hogy ugye, hogy befektetőkkel beszéltünk, és ott nyilván, ha befektetést akarsz a startuponnak, akkor az szinte egyértelmű, hogy nemzetközi piac a cél, uh-huh. mert különben nem éri meg az egész. És azért nekünk is szóba jött a külföld nyilván, meg a nemzetközi piac. Csak egyrészt én nem akartam befektetést, én úgy akartam ezt csinálni, hogy bootstrappelve, önerőből, és emiatt önerőből pedig csak az volt elérhető, hogy kicsiben Magyarországon csináljuk. Kiépítünk személyes kapcsolatokat, erős kapcsolatokat ügyfelekkel, és akkor így indítjuk be a dolgot. Ez volt a terv. De külföld az pedig nyilván ott a személyes kapcsolattartás az esélytelen.
Aha.
Online marketinggel lehetett volna behozni néhány ügyfelet, meg hát ilyen outbound dolgokkal, de ott megint csak az lett volna a probléma, hogy tehát szükségünk volt egyrészt nekünk is arra, hogy az ügyfélel legyen egy szoros kapcsolat, mert kellett a feedback, meg az ügyfélnek is valószínűleg kellett volna edukáció, és az személyesen talán így könnyebb volt.
Aha, jogos, jogos. Ugye a startupoknak egy fontos része a befektetők szerzése, a befektetés, és hogy te miért döntöttél ennek ellenére mégis úgy, hogy ezt így saját magadtól fogod finanszírozni, vagy hogy ez saját projekt lesz?
Valószínűleg azért, mert tehát nekem ez volt az első olyan igazi vállalkozásom, ami így létezett, úgymond, ténylegesen, és én első vállalkozásnak nem akartam azt, hogy legyen fölöttem egy befektető. Mert egyrészt, tehát voltak ilyen beszélgetések befektetőkkel, mert akkoriban aránylag könnyebben lehetett ilyen seed roundos, tehát ilyen nagyon nem elsőkörös, de az első befektetést az könnyebben meg lehetett szerezni akkoriban, mert nagyon sok lehetőséged volt, mehettél többféle helyre, hogyha befektetést szerettél startupként. Tehát nem ezzel volt a gond, csak én voltak ilyen beszélgetések, de tehát én azt éreztem, hogy egyszerűen ott vernek át, ahol át tudnak. Mert fogalmam nem volt semmiről. Tehát volt egy ilyen tárgyalás egy ilyen befektetővel, ahol én úgy ültem le oda, hogy itt akármi lesz, itt nem fogunk tovább menni. Mert tehát én nem akartam befektetést. De ott elmentünk, beszélgettünk, és ami nekem fura volt, hogy én akkor voltam azt hiszem ilyen 18, vagy talán már éppen 19 éves, és látszott az, hogy nincs tapasztalatom vállalkozóként, látszott az, hogy nem volt egy, ketten voltunk, nem volt egy csapat, nem volt meg, tehát nagyon sok, nem volt meg sem, nem volt egy üzleti tervünk, nem volt semmi. Aha,
és nem vettek komolyan esetleg? Vagy...
De ennek ellenére pont az, hogy ők akartak, tehát akartak elindítani egy ilyen befektetéssel kapcsolatos beszélgetést, uh-huh. tehát a befektető. Uh-huh. És én nem értettem, hogy miért. Tehát ha én az ő helyébe lettem volna, én azt mondtam volna magamnak, hogy itt még gondolkozz tovább, vagy tanulj, vagy dolgozz ki ez jobban, mert ez így egyenlőre ez így jó ötlet, de ez így nem sok. Tehát nincs semmi kézzelfogható terv, vagy hogy ebből hogy lesz egy létező cég. És amit én nagyon furcsáltam akkoriban, hogy ez a befektető, ez gyakorlatilag nem tudom, mi volt a motiváció, de ő nagyon akart nekünk pénzt adni. Amit hülyén hangzik, hogy így az ember több 10 milliót így oda akar adni, meg ez nem csak úgy, hogy odaadja, hanem ilyen részesedésért cserébe, meg azért erősen beleszóltak volna, hogy csináljuk a dolgokat. De hogy is mondod, nem tudom, mi volt a motivációja, de ő nagyon, mondjuk úgy, nagyon nyitott volt arra, hogy befektessen ebbe a dologba. És hiszen ezt furcsáltam, hogy én magamban akkoriban nem fektettem volna be.
De lehet látta benne a potenciát, nem? erre gondolok.
Magában az ötletben az biztos, mert maga az ötlet az jó volt, csak startupokra szerintem az ötlet az egy dolog, tehát hogy sokkal fontosabb maga a megvalósítás.
Kivitelezés.
És az pedig nálunk nem volt semmi alapja, hogy itt lesz egy jó megvalósítás.
Igen, de hogyha még van pénz, akkor egy föl lehet egy fejlesztőgárdát venni, és akkor az pikpak csinálnak egy rohadt jó szoftvert.
Nem ilyen egyszerű a dolog, igen. Tehát nem ilyen egyszerű.
Túl naiv vagyok.
Igen, jól hangzik, hogy van pénz, felvesz egy csomó fejlesztőt, csak nem a szoftverrel volt gond. Tehát azt tényleg meg lehet volna egy pénzzel, hogy lefejlesztesz egy szoftver.
Igen.
Itt maga az volt, hogy jó, akkor a piacon hogy is helyezkedsz el, hogyan fogsz egyáltalán a piacra lépni, és tehát mondom, hogy sok inkább ilyen üzletileg volt kihívás, meg mondom, nagyon fontos volt az, hogy tehát egy startupnál fontos az, hogy ki az a személy, aki csinálja, tehát ki úgymond a vezér, úgymond, és hogyha az a vezér az nincs képbe, tehát zéró tapasztalata van, akkor nagyon kevés esély van arra, hogy a vállalkozásból lesz bármi is. Tehát én nekem meg akkor zéró tapasztalatom volt vállalkozások tekintetében, és tehát így visszatekintve nagyon kevés, tehát végül azért nem lett az egészből semmi, mert azt mondtam, hogy nem szeretnék startupozni, hanem szeretnék építeni egy úgymond csak egy sima vállalkozást, ami ami nem egy ilyen nagyon innovatív ötlet, de megold egy problémát, vannak ügyfelek, van bevétel, és akkor növekedsz. Tehát én sokkal inkább az ilyen típusú vállalkozásban gondolkozok. Nem akarnám startupot, és végülis ezzel lett vége az egésznek, mert volt egy olyan pont, hogy választhattuk azt, hogy mert csináltuk ezt, hogy elmentünk ügyfelekhez, beregisztráltak, próbáltuk elérni, hogy használják a szoftvert, tehát ez ment olyan, nem tudom, fél évig aktívan, de nem tudtunk előrébb lépni, így, és ami így, tehát volt egy olyan pont, ahol eldönthettük, hogy akkor most azt mondjuk, hogy oda megyünk egy befektetőhöz azzal, hogy itt van 4-5 érdeklődő, ott vannak azon a határon, hogy már beregisztráltak, használják a dolgot, de még nem annyira, tehát eredményt azt még nem láttak az ügyfelek, tehát esetlenül azt még nem tudunk csinálni, de már úgy valamennyire ott vannak azon a határon, és akkor összedobunk egy üzleti tervet, és oda menjünk egy befektetőhöz, és valószínűleg kaptunk volna befektetést, mert akkor könnyebb volt befektetést kapni, és elindulhatunk ezen az úton, vagy pedig folytatjuk ezt a bootstrap-es utat, ami mondom, azért lett volna szerintem egy bukó, mert tehát miattam, mert nem volt tapasztalatom, másrészt meg nem volt semmilyen előny, tehát nem volt semmilyen előnyünk, nem volt az, hogy voltak jó webshopos kapcsolataink, akik mondjuk csak azért használják a szoftvert, mert barátok vagyunk mondjuk, vagy ilyesmi, tehát nem volt webshopos kapcsolat, nem volt pénzügyi előnyünk se, nem volt tudásban se semmilyen előnyünk, fejlesztői oldalról se volt tudásban előnyünk, üzleti oldalról se volt semmilyen előnyünk, tehát hogy nem volt semmilyen ilyen plusz, ami miatt a bootstrap-es dolog működött volna. És végül is ekkor döntöttünk úgy, hogy akkor ezt abba hagyjuk. De mondom, szerintem, hogyha elindultunk volna a befektetői úton, szerintem egy fél éven belül tudtunk volna befektetőt találni, egyértelmű, mert akkor olyan volt így a hangulat, hogy nagyon sok, tehát érdekes volt, több befektetőt ismertem, mint webshop tulajt, ami így hülyén hangzik, hogy tehát, hogy webshopoknak szerettünk volna eladni, nem pedig befektetőktől kapni pénzt, de az egyszerű lett volna, és nekem ezt nem így akartam. Úgyhogy végig is az lett, hogy abba hagytuk.
Emlékszem, hogy találkoztunk valamikor talán Jatébe, vagy hol este, és így kérdeztem, hogy na, mi újság a PriceMind-dal, hogy haladtok, és te így mondtad, hogy hát, hogy jegeljük a projektet, én meg így totál ki voltam akadva, hogy mi, hát, hogy ez a szerelem projekt, tehát egy 17 éves korodat csinálod, és te meg így totál ilyen mosolyogva, hogy hát, most jegeljük, most ezt így ráhagytuk, és így nem értem, hogy így nem volt kellemetlen, nem volt kudarcos, hogy basszus, hogy...
Fura volt, mert ugye, tehát 2 évig dolgoztam rajta, meg tényleg nagyon sok energia benne volt, meg pénz is benne Igen. volt, minden. De ez az egész úgy zajlott, hogy azt mondjam, vasárnap volt, hogy írtam az üzleti partneremnek egy ilyen messenger üzenetet, mert akkor nem tudtunk találkozni személyesen. Írtam neki egy ilyen hosszú messenger üzenetet, ahol így leírtam neki, hogy mit gondolok a dolgokról, meg hogy abbasz, tehát hogy szeretném jegelni ezt a dolgot, meg hogy miért, meg mindent. Írtam neki egy esszét konkrétan. Aztán ott beszélgettünk úgy egész nap, úgy vasárnap, telefonon, azt mondja, csak messengeren, és de is a nap végére ez így el lett döntve, hogy jó, akkor ezt jegeljük. Aztán végül is személyesen is megbeszéltük, és másnap már megvolt, hogy mi az a vállalkozás, amit csinálok. Tehát, hogy vasárnap így mellett döntve, hogy ez így annyi, és gondolkoztam, hogy most akkor mi is lesz, és végül is hétfőre már megvolt az, hogy jó, akkor meg tudtam, hogy mit nem akarok, tudtam, hogy nem akarok startupot, akkor jó, akarunk csinálni rendes vállalkozást, és az meg egyértelmű volt, hogy aztán mi legyen az a rendes vállalkozás, úgymond. És akkor hétfő már azon dolgoztam, tehát hogy ez így nem volt idő azon most így.
Nem bánkódtál.
Nem volt idő így visszatekinteni, hogy jaj, mi lett volna, ha, meg mit tudom én, mert már volt egy másik ötletem, és amiből aztán végül is lett is bevétel, meg amit csináltam fél évig, vállalkozás, az jó volt, és egyszerűen nem volt idő így visszatekinteni a múltra, szóval.
Na jó, hogyha a mostani 21 éves Tóth Attila így most visszautazna az időben, akkor mit csinálnál máshogy? Tehát, hogy a Price Mind-al, tehát, hogyha lenne most ugyanez az ötlet meg lenne, megfejlesztetted, oké, összetákoltad, és akkor mi az, amit most máshogy csinálna, és hatékonyabb lenne?
Hát eldönteném azt, hogy hajlandó vagyok a befektetővel együtt dolgozni. Ha igen, akkor egyértelmű, megyünk a klasszikus startup úton, és befektető, nemzetközi piac, csapatépítés, stb. Ha pedig nem, akkor pedig ugyanúgy abba hagynám, mert az egy olyan ötlet, az a baj, főleg, mert manapság, mert eléggé telített lett ez a piac egyébként
igen. Azóta,
így Európában is, mert követtem az egész ilyen price intelligence témát, mert érdekel, ugye? És most már eléggé telített lett, meg jó néhány startup, ami akkoriban volt nagyon kicsi, amikor én elkezdtem, azóta ezek a startupok, akik úgy döntöttek, hogy jó nemzetközi piac, meg ahol nyilván tapasztaltabbak voltak az alapítók, ott most szépen értékesítve vannak ezek a startupok, tehát ott exitek vannak. Tudok 4-5 ilyen startupról, akik sikeresen exiteltek ilyen gigacégeknek. Tehát ez egy nagyon jó ötlet volt, amit én csináltam, csak mondom, itt a kérdés az, hogy én akartam volna ezt az utat, de valószínűleg ma se akarnám ezt a startupos dolgot csinálni, hanem én sokkal inkább olyan vállalkozást akarok építeni, ami sokkal lassabban növekszik, organikusan, ami nem arról szól, hogy sales, hanem ami arról szól, hogy brand, és szépen lassan növekszik, és nem az a lényeg, hogy mert startupoknál végsősorban azért vannak befektetők, mert ők akarnak valami return-t az egészen, tehát akarnak ROI-t.
Igen.
És emiatt ott egy ilyen cégnél muszáj az, hogy 5-10 éven belül ha nincs valami exit, vagy nincs valami olyan, hogy ami nagyon ritkán történik meg, hogy mondjuk kivásárolod a befektetőket, mert van ilyen, nagyon ritkán, akkor ott az a lényeg, hogy a sales számokat fölhúz a következő 5-10 évben belül a legnagyobb értékekre. Én pedig nem azt akarnám, hanem én is hosszabb távon gondolkoznék.
Aha, igen, ezt beszéltük. Na jó, akkor még annyi, hogy ugye ezt úgy csináltad sok ideig, hogy évekig, hogy nem volt semmi bevételed. Tehát ez egy ilyen passion project volt. És mit javasolnál azoknak a startuposoknak, akik szintén így belekezdtek, és még nincsen, semmi ROI nincs, semmi bevételük nincs, hogy hogyan maradjanak motiváltak, hogy mit tanácsolnál esetleg nekik? Téged mi motivált?
Az a baj a motiváció, tehát a motiváció az fontos, csak tehát az ilyen projekteknél a motiváció az így igazából az alap, tehát az a default. Hogyha nincs motiváció, akkor egyértelműen nem szabad csinálni a dolgot. Tehát motivációnak annak kell lennie. Ami probléma az, hogy mennyire ismeri magát az alapító, vagy hát az alapító csapat, és tudniuk kell azt, hogy ők miben jók, vagy ha mondjuk egy alapítóról beszélünk, akkor tudja, hogy ő miben jó, miben rossz, milyen erősségei vannak, milyen hátrányai vannak, vagy gyengeségei vannak, és úgy kell kiépíteni maga köré egy csapatot. Tehát az egész én szerintem a csapatról szól. Hogyha van egy rossz ötlet, de van egy jó csapat, akkor előbb vagy utóbb abból lehet egy jó vállalkozás. Uh-huh. Hogyha van egy jó ötlet, egy rossz csapattal, abból valószínűleg soha nem lesz egy jó vállalkozás. Úgyhogy szerintem én a motivációra nem fókuszálnék, mert tehát ha nincs motiváció, akkor nem éri meg csinálni az egészet.
Igen, ez érdekes dolog, mert hogyha ugye nincs motiváció, akkor eleve a projekt se jönne létre. Tehát ez egy ilyen belső indítatásból szokott, egy passionből.
Pontosan.